Jó reggelt, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz a Budapest Airport nyári kihívásairól, illetve egy új kiállításról is. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Fejlett infrastruktúra, külön várakozási zónák késés esetére, és minden információ, ami csak a gördülékeny utazáshoz szükséges. A Budapest Airport hónapok óta készült a nyári csúcsforgalomra. Az ugrásszerűen megemelkedő utasszám miatt 2,5-3 órával az indulás előtt ajánlatos kint lenni a repülőtéren, és sokat tehetünk a nyaralás stresszmentes megkezdéséért, azzal is, ha az első pillanattól kezdve tudatosan készülünk az utazásra. Késések a repülőtéren kívülálló okokból is lehetnek, de az üzemeltető garantálja, hogy szükség esetén minden utas számíthat a segítségükre. Valentényi Katalint, a Budapest Airport szóvivőjét Nagy Károly kérdezte.
Július 1-től aztán tényleg beindul a szezon, a nyári nagy utazások szezonja, és hát azért láttunk az elmúlt időszakban tömegjeleneteket. Hogyan készülnek a Budapest Airport részéről, hogy nyilván lesz tömeg, de hogy kezelhető legyen ez?
Már tavaly szeptemberben elkezdtük a felkészülést, mint Budapest Airport az idei nyári csúcsforgalomra, mert ez egyértelmű, hogy csúcsforgalom lesz, és az utasforgalomban, az utasszámokban a nyári hónapokban is rekordot fogunk dönteni. Az első 5 hónap is egyébként rekord hónap volt, és nyilvánvalóan nyáron, különösen, hogy vége az iskolának, elkezdődött a nyári szünetbe, robbant a jó idő, hihetetlen nagy a forgalom itt a repülőtéren. Ugye csak, hogy néhány számot említsek, az első 5 hónapban 2,5 millió utasunk volt. Nyári időszakban, amikor beindul így a nyaraló időszak, akkor gyakorlatilag a charterjáratok száma megháromszorozódik, tehát az egyébként is nagy forgalmú menetrendi járatokra még rárakódik a charterjáratok száma, úgyhogy gyakorlatilag ez okozza azt, hogy nem csak itt Budapesten, hanem Európa is egyéb, említhetném az Egyesült Államokat is, egy Ázsiát, tehát ahol most nyilván nyár van, jó idő van, ott a forgalom sokkal nagyobb, mint a normális időszakokban. Elkészültünk erre, amit mi, mint repülőtérüzemeltető infrastruktúrális fejlesztéssel, technológiai tervezéssel, fejlesztéssel, erőforrások biztosításával, pontosabb tervezéssel, és szorosabb együttműködéssel a partnervállalatjainkkal, amit lehetett, azt megtettünk, felkészültünk a nyári forgalomra, azonban azt is nagyon fontos tudni, ez egy nagyon komplex, összetett rendszer, tehát a repülős utazásban nem csak mi, mint repülőtér üzemeltető, földi kiszolgálók, légitársaságok, légiforgalmi irányítók, ez a 4 szereplő alapvetően részt vesz, és hát nyilván ennek az összetettsége okozhat olyan helyzeteket, ami mégiscsak a nap végén járattörléshez, egy késéshez vezet.
Azért meleg is van, és hát persze vannak sokan, akik a hajnali órában indulnak, majd főleg a chartergépek, vagy a reggeli órában, de hát előfordul nyilván napközben is mindez. Az, hogy óhatatlanul kell várni, ennek az idegességét tompítani, erre hogyan készül a Budapest Airport?
Mint repülőtér üzemeltető, azzal tudom készülni, hogy a repülőtéren, amíg az utasok itt tartózkodnak és itt áthaladnak, olyan szolgáltatásokat nyújtunk, ami az itt tartózkodásukat, akkor is, ha késik, akkor is, ha nem késik a járatuk, ezek minőségűen legyen, amire az utas azt mondja, hogy igen, ő itt megkapott minden információt, itt úgy tudott áthaladni, hogy a stresszmentes volt, gördülékeny volt, minden gyakorlatilag csak úgy megtörtént körülötte. De járatkésés esetén, vagy esetleg törlés esetén nyilvánvalóan speciális intézkedések lépnek életbe, elképzelhető, hogy több órás várakozásra kell felkészülni az utasoknak itt a repülőtéren, akár itt, vagy akár egy külföldi repülőtéren, tehát gyakorlatilag az itt a repülőtéren lévő helyszíneket kell úgy felkészítenünk, infrastruktúrát kell úgy felkészítenünk, hogy utasok megkapjanak ilyen esetben is minden olyan szükséges szolgáltatást, ami ilyen szituációban nekik kell. Már tavaly kialakítottunk az A és a B oldalon is úgynevezett kerzónokat, segítőpontokat. Ez azt jelenti, hogy egy-egy beszállító kapunál alakítottuk ki ezeket a dedikált zónákat, amikor egy bizonyos időintervallumnál többet késik, egy gép 2-3 óránál több késés várható, akkor ennek az adott járatnak az utasai számára ezt a segítőpontot, segítőzónát megnyitjuk. Ez azért nagyon jó, mert hogyha ide tereljük az utasokat, egy adott járat összes utasát, akkor egyrészt az információ, szolgáltatás, áramlás sokkal gyorsabban tud megtörténni, hiszen ott egyszerre egy helyszínen tudjuk nekik a kellő információt adni. Ráadásul ezeket a segítőpontokat babamama szobák mellett alakítottuk ki, tehát ha kisgyermekkel utazik valaki, vagy csecsemővel, akkor ebbe a babamama szobába el tud vonulni, nagyon intim privát körülmények között a gyermekét el tudja látni, pelenkázni, megetetni, megmelegíteni az ételt, illetve nem csak a normál repülőtéri székek, hanem a fekvőfotelek is megtalálhatók, a kiragasztott QR kódok alatt minden szükséges információt az utasok a járatukkal kapcsolatban, és a repülőtéri szolgáltatásokkal kapcsolatban is megkapnak, hiszen az is nagyon fontos, én magam is jártam már így, hogy törölték a járatomat, vagy késett, hogy ilyenkor az utasnak információra van szüksége. És én sokszor azt gondolom, hogy akár az is egy információ, hogy még nem áll rendelkezésre a pontos információ, hogy a járat amikor indul, de hogyha vele felvette a kapcsolatot a légitársaság, a földi kiszolgáló, vagy mi, mint repülőtér, azt látja, hogy itt ezt a helyzetet kezeljük, akkor ez a helyzet sokkal stresszmentesebb tud lenni. Nyilván várakozással telik az idő, azonban ezt az időt próbáljuk gyakorlatilag az utasok számára kényelmessé és kellemessé tenni.
Több embert kell ilyenkor alkalmazni egyébként a földi kiszolgáló egységeknél?
Ugye a földi kiszolgáló vállalat azok nem mi vagyunk, tehát amikor az utas repülőjegyet vesz, csak azért tisztázzuk a felelősségi köröket, akkor a légitársasággal lép szerződésbe, és a légitársaságoknak segítenek a földi kiszolgáló vállalatok, a nevükben is benne van, a földön szolgálják ki a járatot. Ők végzik a check-int, a boardingot, a beszállítást, ugye a gép felkészítését, takarítását, minden, ami a gép körül történik. Mi pedig, mint repülőtér, az infrastruktúrát biztosítjuk, hogy a kapacitás rendelkezésre álljanak, működjenek a futópályák, virágítás, klimatizálás, stb. És nyilvánvalóan azt is, hogy amikor az utas ide megérkezik, akkor ne érezze magát egyedül, azt érezze, hogy a Budapest Airport kollégáira folyamatosan számíthat, úgyhogy a kérdésre válaszolva, igen, a nyári időszakban sokkal több kollégánk dolgozik a repülőtéren, egyébként a check-in csarnokban, tehát még mielőtt átmennénk a biztonsági ellenőrzésen is érzékelhető, sárga mellényt vagy két mellényt viselnek, hozzájuk mindig oda lehet nyugodtan menni, aki esetleg rutintalan még az utazásban, nem olyan gyakran közik repülővel, nyugodtan kérhet segítséget, de ugyanúgy bent a tranzitzónában is, és különösen ezeken a segítőpontokon nagyon sok kollégánk megtalálható, tehát ők minden lehetséges információval tudnak szolgálni az utasoknak, és egyébként bátorítom is az utasokat, hogy nyugodtan, aki úgy érzi, hogy nincs szükséges információja, vagy csak szeretne valamilyen szolgáltatásról érdeklődni, bátran menjen oda hozzájuk, hiszen mi azért vagyunk, hogy segítsünk.
Az alap, hogy repülő indulás előtt 2 órával már kint kell lenni a repülőtéren, esetleg indokolt, akár hamarabb is kint lenni, most a zsúfolt nyári időszakban, vagy hogyan készüljön az utas, hogy ha rajta múlik, akkor ő mindent megtett azért, hogy ne idegeskedve induljon el.
Igen, egyébként mi utasok is nagyon sokat tehetünk azért, hogy kényelmesebb, stresszmentesebb legyen az utazásunk, és ebbe beletartozik az is, hogy mennyivel hamarabb érünk a repülőtérre. Ugye nyári napokon akár 60-62 000 utas is megfordul itt a repülőtéren, úgyhogy érdemes egy picit korábban érkezni. Aki Schengenen belülre utazik magyarul, nincs szükség útlevél ellenőrzésre, ott azt javasoljuk, hogy 2,5 órával hamarabb érjen ki a repülőtérre. Aki pedig Schengeni zónán kívülre utazik, tehát útlevél ellenőrzésre is kell számítani, ott ugye 2-szer kell kvázi sorban állnia, mert hogy a check-in pultnál is sorban áll, illetve majd bent az útlevél ellenőrzésnél, itt érdemes 3 órával hamarabb kérni a repülőtérre, és hát nyilván egyéb más olyan dolgokkal is készülhetünk, már utazásunk tervezése során rendelkezésre állnak a szükséges dokumentumok, tájékozódnunk a beutazási feltételekről, kell esetleg vízum, vagy oltás a célállomáson, ahol utazunk, milyen tárgyakat nem tehetünk be a kézi podgyászba, mi az, amit bele kell tennünk a feladott podgyászba. Tehát mi is próbálunk olyan jó tanács listával készülni az utasainknak, egy kérdés-válasz formájában, leggyakoribb kérdések, leggyakoribb válaszokkal, ahol ezekre az egyszerű kérdésekre a legegyszerűbb választ megtalálják. Ezek elérhetők egyébként a weboldalunkon is, a közösségi média felületeinken is, tehát tényleg valóban mi magunk is nagyon sokat tehetünk azért. Például egészségesen utazunk, úgy szállunk fel egy repülő gépre, hogy az egészségi állapotunk ezt megengedi, a gyógyszereinket magunknál tartjuk, megfelelő időben kiérkezünk, online elvégezzük a check-int, tehát a technológiai újítások lehetőséget adnak arra, hogy sokkal gyorsabb legyen az áthaladás, önkiszolgáló módon feladhatom a podgyászomat. Tehát nagyon-nagyon sok olyan technológiai újítás is segíti az utasforgalmat, amivel mi magunk is, hogyha élünk, akkor sokkal gyorsabban átérünk egy repülőtéri folyamaton.
Pár nappal ezelőtt volt hír, hogy a powerbankek, tehát ezeknek a mobiltelefon aksi töltőknek a felvételét néhány légitársaság Ázsiában megtiltotta a podgyásztérbe, vagy éppen nem lehet használni őket Budapesten. átvonuló vagy innen induló légitársaságoknál ez hogy néz ki? Itt is egységes tiltás van?
Ez egy nagyon fontos, hogy az Európai Uniós jogszabály alapján, Európai Uniós jogszabály határozza meg azt, hogy mit lehet a kézipodgyászba tenni, és mi az, amit nem lehet se kézipodgyászba, se szaladatpodgyászba vinni. Ugye robbanó eszközt, tűzveszélyes anyagokat soha nem lehet szállítani semmilyen podgyászban. Tehát egy nemzetközi jogszabály határozza meg azt, hogy mit lehet fölvinni a gépre, és mi az, amit nem. Ugyanakkor vannak olyan szabályok, például a kisállatokra is vonatkozik, hogyha a kisállattal utazunk a házi kedvencünkkel, ahol például a súly eltérhet bizonyos légitársaságoknál. Van, aki 3 kilónál szabályozza például a kisállatnak a súlyát, amit felvihetünk magunkkal hordozóban, van, aki 5 kilónál. Tehát mindenképpen azt tanácsoljuk, hogy az adott légitársaság szabályait is nézze meg az utas, amikor utazásra készül, hiszen vannak olyan szabályok, minimálisak ezek az eltérések, de előfordulhatnak, és érdemes tájékozódni mindenről az utazásunk előtt, hogy elkerüljük a repülőtéri kellemetlenségeket.
Valentinyi Katalint, a Budapest Airport szóvivőjét Nagy Károly kérdezte.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Új kiállítás nyílt a Pesti Vigadóban. A Magyar Művészeti Akadémia Szépség Dicsősége című nemzetközi tárlata augusztus 24-éig tekinthető meg. A kiállítás kortárs változatos festmények és szobrok segítségével a szépség különböző aspektusait vizsgálja, anélkül, hogy a szépséget a művek reflektív témájává tenni. Ezt mondta az intézmény főtitkára. Az MMA célja a kortárs művészek felkarolása és bemutatása, nem csak a festészet vagy a szobrászat, de minden művészeti ág, így például a fotográfián keresztül is. Rihli Gábor emellett az akadémia nemzetközi szerepvállalásáról és kultúrstratégiájáról is beszélt, Kovács Gergő interjúja.
Megnyílt egy kiállítás a Szépség Dicsősége címmel. Mit kell erről tudni, erről a kiállításról? Miért fontos ez?
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy külföldi művészeket, kortárs művészeket is be tudjuk mutatni a Magyar Művészeti Akadémia székházában, a Pesti Vigadóban, és egy ilyen kiállítás, ez a Szépség Dicsősége, amit az alsó-ausztriai tartománnyal közösen szerveztünk, és 4 osztrák kortárs képzőművésznek a műveit mutatja be ez a tárlat.
A szépség és a művészet kapcsolata egy nagyon érdekes dolog. Korábban sem volt, és most sem olyan egyértelmű, hogy ezek szorosan összekapcsolódnak?
Korábban talán egyértelműbb volt a művészet területén, a kortárs művészetben. Nyilván nem csak a szépséget, hanem sok minden más jelenségét a világnak egyre inkább megjelenítik a művészek, és nyilván, ha a látogató itt ezeket a képzőművészeti alkotásokat megtekintve is elgondolkodhat néhány kép előtt, hogy vajon hol van itt a szépség és annak a dicsősége, de mindenképpen ezek a képek természetesen magas színvonalú esztétikai értéket képviselnek, úgyhogy érdemes eljönni a Pesti Vigadóba.
Itt festményekkel és szobrokkal egyaránt lehet majd találkozni?
Így van, így történt a válogatás, és talán azt is érdemes megemlíteni, hogy ha már a Pesti Vigadóba látogat valaki, akkor van egy másik nagyon érdekes kortárs kiállításunk, ami a szépséget és a valóságot és az árnyoldalakat egyaránt mutatja korunkból. Ez a fotó- és filmművészeti tagozatunknak egy nagy gyűjteményes kiállítás, ahol 33 kortárs fotóművész mutatkozik be, és csütörtöktől egy más típus kiállításunk is megnyílik a Vigadóban, ahol a szépség talán még magától értetődőben van jelen. Ez Galánfi András és Schmidt Teréznek a népművészeti kiállítása, ahol textileket, faszobrokat, fafaragásokat láthatnak elsősorban a látogatók.
Térjünk is rá a Művészeti Akadémiának a nemzetközi együttműködéseire és nemzetközi szerepvállalására. Ugye említette már az alsó-ausztriai tartományi együttműködést, ami ugye 2020-ban vette kezdetét. Ez alatt az 5 év alatt milyen sikereket vagy eredményeket hozott ez a nemzetközi kapcsolat?
A Magyar Művészeti Akadémiának az a feladata, hogy a kortárs művészetet támogassa különböző formákban, és a fókuszunk az természetesen a 365 akadémikuson, a közel 1000 köztestületi tagon, és a szintén több száz 3 éves ösztöndíjunkban résztvevő fiatal és középgenerációs művészeken van, ami már önmagában 2000 válogatott kortárs művészt érint, de azért nem csak ővelük foglalkozunk, és nem csak őket igyekszünk bemutatni a hazai hazai és a külföldi közönségnek. Ez az alsó-ausztriai együttműködés is úgy kezdődött, hogy amikor a rendszerváltásnak és a határnyitásnak a 30. évfordulója közeledett, akkor 2019-ben összeállított az akadémia egy olyan tárlatot, amelyik 24 akadémikus mellett más művészeknek is a rendszerváltásra reflektáló képzőművészeti alkotásai gyűjtötte össze, és ez az utazó kiállítás aztán többek között Ausztriában, Németországban, Passauban, Stuttgartban, Berlinben is bemutatkozott, de volt Rómában, volt Strasbourgban és más helyeken is. Akkor alakult ki az alsó-ausztriai tartománnyal ez az együttműködés, aminek a legutóbbi eredménye az volt, hogy tavaly tavasszal Sankt-Pöltenben mutatkozhatott be 6 ösztöndíjas képzőművészünk, és hát úgy tervezzük, hogy ez az együttműködés is folytatódik. De természetesen csak egy a számos szakmai együttműködésből, Magyar Művészeti Akadémia külföldi szakmai partnerekkel, a külügyminisztériummal és elsősorban a kulturális tárcával, a külföldön működő magyar kulturális intézetekkel együttműködve igyekszik olyan művészeti produkciókat bemutatni külföldön, amelyik a helyi közönséghez, helyi partnerekhez, helyi témákhoz kapcsolódik. Évente olyan 50 külföldi bemutatkozást tudunk támogatni, megszervezni. Ezek között vannak partnereink által kezdeményezett, és vannak saját gondolat, saját invenció alapján kezdeményezett kiállítások is.
Az egyik kiállítás, amit itt már körbe írt, az az Elfolyó idő című kiállítás, ami ugye korábban hát egy turnét járt be, ha lehet így mondani, volt Ausztriában és Németországban is, illetve a másik, amit említett, az a Fiatal kortársak című kiállítás, ami tavaly tavasszal volt Sankt-Pöltenben. Ezek a kiállítások során a nemzetközi szintéren milyen tapasztalatokat lehet szerezni, milyen visszajelzések jönnek ilyenkor?
Természetesen azt szoktuk mondani, és ez igaz is, hogy pozitív visszajelzéseket kapunk. Talán ami még fontosabb, mint egy-egy kiállításról megjelenő pozitív kritikák, hogy így sikerül kapcsolatba kerülni olyan külföldi művészekkel, művészeti szervezetekkel, intézményekkel, akik látják, hogy milyen magas színvonalat képvisel a magyar kortárs művészet, és ebből aztán újabb együttműködések alakulnak. És talán azt is érdemes megemlíteni, hogy a Magyar Művészeti Akadémia természetesen nem csak képzőművészetben, vagy a már említett fotóművészetben aktív, hanem tagozataink révén gyakorlatilag valamennyi művészeti ágnak a képviselői akadémikusaink, köztestületi tagjaink között tudhatjuk, és ezért aztán számos koncertet, akár balett, akár egyéb tánc fellépést szervezünk gyakorlatilag bármilyen műfajban szerveződő fesztiválhoz, külföldi fesztiválhoz tudunk kapcsolódni, és az a célunk nagyon sokszor, hogy pont ezt az összművészeti jelleget tudjuk bemutatni. Erre általában valamilyen kiemelt esemény, nemzetközi évforduló együttműködés ad lehetőséget. Például tavaly a török-magyar kulturális évadban 100 program is volt, de ezek közül jó néhányba bekapcsolódtunk, vagy Magyarországnak az EU elnökségéhez kapcsolódva Brüsszelben a legkülönbözőbb művészeti ágakban szerveztünk programokat, vagy említhetni most legfrissebb ilyen kiemelkedő eseményként, hogy az oszakai világkiállításra is viszont illetve támogatunk magyar művészeti megjelenéseket.
Akkor ez az összművészeti jelleg, amivel talán a legjobban leírható vagy elemezhető a Művészeti Akadémiának a kultúrstratégiája, vagy ezt nem lehet ilyen egyszerűen összefoglalni, mert hogy gondolom ez a kultúrstratégia az természetes, hogy a kortárs műveken és kortárs művészeknek a felemelésében tetten érhető.
Pontosan, és hát az összművészetiség az inkább egy adottság, egy olyan, ami eléggé unikális nemzetközi összehasonlításban is, hogy egy intézmény valamennyi művészeti ág van releváns tudással és kezdeményező készséggel rendelkezzen, de természetesen a stratégiánknak vannak más jellegű szempontjai is. Az egyik ilyen a területi hangsúlyok kijelölése Magyarországon kívül a Kárpát-medence, ami evidensen fontos számunkra, és ahol különösen sok programot tervezünk, nem csak innen Budapestről, hanem a most már lassan 3 éve megalakult regionális központjainkból is, de közép-európai hangsúly is nagyon fontos számunkra, azon túl az Európai Unió országai, és rendre minden évben Ázsiában is szoktunk szervezni programokat, úgyhogy ez az, ami a területi megfontolás. Azon kívül pedig azt szoktuk mondani, hogy az különösen jó, hogyha a partnerrel együtt közösen tudjuk kialakítani azt a művészeti projektet, aminek a végeredménye egy koncert, egy kiállítás, vagy valamilyen más jellegű esemény lesz, ezeket igyekszünk még a fókuszba állítani. És ahogy korábban mondtam, amikor egy-egy művészeti ágnak van valamilyen nemzetközi szempontból is kiemelkedő, unikálisan fontos megjelenése, akkor ott kell lennünk. Erre példaként mondhatom talán a Venice Glass Week-et, ami Velencében a kortárs üvegművészetnek a legnagyobb nemzetközi megjelenése. Ott is gyakorlatilag az akadémia segítségével tudott két éve kiemelt módon bemutatkozni a magyar üvegművészet.
Rihli Gáborral, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkárával Kovács Gergő beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában, a hírek után viszont már kapcsolódjunk, azaz kultúrára váltunk, azonnal jövünk vissza.